hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Rakoncai Gábor többszörös Guinness rekorderrel hoz ma Buza Sándor egy beszélgetést. Az extrém sportoló legújabb rekordkísérletéről lesz szó.
Rakoncai Gábor kétszeres Guinness világrekorder és többszörös óceán átkelő hajós, aki megjárta Grönlandot és az Antarktiszt, rendszeresen több száz kilométeres extrém kihívásokra vállalkozik, és kétszer már átfutotta Magyarországot oda-vissza. 2023. februárjában egy új rekord felállítását tűzte ki célul, egy egyszemélyes kajakban rekordidő alatt evez végig a Duna-Magyarországi szakaszán. A rekordkísérleti fejlődött túrához az ihletet a Jettel aktuális reklámfilmjében szereplő dunai hajós kapitány karaktere adta, ennek hatására kereste és kérte fel a küldetésre Rakoncai Gábort a mobiltársaság. Örömmel jelentem, hogy Gábor él és itt van, szervusz!
Szervusz, hello!
Azt mondtad, hogy nagyon rövid idő volt erre fölkészülnöd, mert amikor a megkeresés megtörtént, utána egyből kitűződött az a nap, amikor neked kajakba kellett ülnöd, és végig kellett evezned Magyarország szakaszán, Dunai szakaszán.
Igen, az nem egy több éves projekt volt, hanem inkább egy pár hetes, de hát ez meg is adta hozzá hangulatot, tehát nagyon gyorsan kellett a hátteret összerakni hozzá, a logisztikát, a hajót kiválasztani, az evezőt, valamennyire megismerkedni ezzel a hajóval, az útvonalat végignézni, hogy akkor milyen tereptárgyak vannak, hol kell vigyázni, hova a külső csapat egyetlen, hol tudja majd megközelíteni a vizet, tehát ahol frissíteni tudok, és akkor én kitűztem, hogy szerintem nagyjából így két nap alatt meg lehetne csinálni ezt a 400 kilométert, ez végülis 58 óra lett, de amikor én amúgy különben így azt hittem, tehát így teljesen, mint ilyen, így kívülről így nem tudom, én a Margit szigeten, hogy futok és nézem a Dunát így futás közben, akkor én azt hittem, hogy mondjuk hetente valaki megcsinálja ezt a távot. Tehát így olyan logikus lett volna.
Jó, a lerohanjunk ennyire előre. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy amiben most belekezdtél itt a végén. Ugye azt egy tónál vagy egy tengernél érzékeljük és látjuk, hogy hullámzik a víz. Igen. Akkor, amikor egy folyóra ránézünk, ahogy te mondtad, hogy a Margit szigeten futsz és ránézel a Dunára, akkor mi voltaképpen nem látjuk, hogy hullámzik a víz, ennek ellenére, ugye egyből belevágunk a közepébe, volt egy borulásod egy hullámzás miatt. Ez hogyan történik egy ilyen?
Igen, tehát így ránézel a Dunára, és ja, hát egy nagy sík, lassan folyó valami, mennyi, uncsi, meg minden. Na most így, amikor ott benne vagy, és mondjuk éjjel is evezel, akkor már nem annyira uncsi, mert eléggé akciódús. Rengeteg mindenre kell figyelni, ugye bár a Duna az nem egy egyenes vonalon folyik, hanem nagyon sok kanyar van benne. Az egyik oldal az gyorsabban folyik, a másikon kőszórás van, máshol visszaáramlik, a tereptárgyak vannak benne, bóják, hajók jönnek, mennek rajta. Szóval azért történik egy-két dolog. És most februárban, úgyhogy 3 fokos volt a víz, tehát ez így alapból megadja a hangulatot, hogy azért ez nem olyan, hogy jó, hát max beburlok, visszamászok, és semmi baj. Illetve hát ami még rátett egy lapáttal, hogy egy elég erős időjárásra jött ki ez a hétvége. Az első éjszaka voltak 70-es befújások, úgyhogy Esztergom előtt annyira erős oldalszelet kaptam, és úgy feltolták feltolta a szél a hullámokat, hogy egy szakaszon belég komolyan mozgott a víz, és ott sikerült felborulni.
Igen, ez ugye azért érdekes, mert hogyha a Dunára rápillantunk, akkor ugye egy jó, persze most közelítek, 90 fokot ír le.
Igen.
Tehát van a felső része egészen a Duna kanyarig, amikor valóban balról az északi szél áramlatok nagyon erős impulzust adhatnak ahhoz, hogy egy ilyen lélekvesztő fölboruljon. Utána már, mikor északról délfele megyünk le, akkor egyébként valóban kényelmesebb is volt a kajakot vezetni? Mert akkor kaptál egy hátszelet?
Hát én abban reménykedtem, de...
Vagy a nyugati szél az azért ott is bekavart?
Igen, de aztán inkább ez egy erős nyugati szél lett, amit meghúzott a Duna, és gyakorlatilag nekem az a Pesttől lefelé, tehát nagyjából a Csepel-szigeten végig, vagy Csepel-sziget mellett végig, gyakorlatilag ez szembeszelet jelentett. Tehát néha annyira erősen fújt, hogy a part mellett ilyen 3-5 km/órával tudtam magamat előre küzdeni, ami nagyjából a folyási sebesség.
Annak ellenére, hogy a folyási sebesség téged segített.
Igen. Tehát, tehát már maga nem túl nagy felső testem akkora szelet fogott, meg ez a minimálisan kicsi járgány is, hogy egyszerűen nehezen lehetett haladni. Utána ez Paksnál teljesen megszűnt, és akkor itt teljes szélcsend, tükörsima víz, és akkor az olyan volt, mint amit amúgy kívülről gondolna az ember a Dunáról, és akkor szépen lehetett lecsorogni. Úgyhogy, de azért rendesen küzdelmes volt. Volt egy-két szakasz, még itt a felső Dunakanyari részen, ahol volt valamennyi hátszél, de igaziból nem nagyon segített, inkább ellenem dolgozott.
Volt-e valamilyen speciális rákészülésed, annak ellenére, hogy rövid volt az idő, és hát ugye elmondtam a felvezetőben, hogy mi mindent tettél már meg, annak tükrében én azt gondoltam volna, hogy mondtad, persze fiúk, hol a csónak belülök, aztán megyek.
Ja, így volt. Először még igaziból úgy is voltam vele, hogy hát nem tudom, hogy ez érdekes annyira, mert ugye, ahogy mondtam, hetente megcsinálja valaki. És akkor fölhívtam azért egy az Oli nevű barátomat, hogy így neki egy komoly cége van, aki kajakokkal, nem tudom, bérbe adja, oktatja, uh-huh, minden egyéb a csapatába. Tehát hatalmas szaktudás van nála, és akkor mondom, van egy ilyen dolog, mondom, leveznék a Dunán, hát én így élből azt mondtam, hogy ez kb. 2 nap, mert 400 kilométer, és akkor így elhallgat. Azt tudom, hogy ez egy hetes túra szokott lenni, ez úgy elég kemény, és pár ember van, aki 4 nap alatt már megcsinálta, de hogy nem 2 nap, vagy ilyesmi, meg nem télen, és akkor így, mondom, akkor ez izgalmas, már hívom is vissza a másik számot, mondom, akkor benne vagyok, és hát a felkészülés az nagyjából annyiból állt, hogy meg kellett találni azt a hajót, ez egy tengeri kajak, de abból a majdnem a leggyorsabb.
Egyébként ez mindenki számára elérhető, tehát ezt a tengeri kajakot, persze, amivel menti, az egy voltak éppen egy boltban megvásárható kajak.
Abszolút.
Nem egy speciálisan erre célra készített kajak.
Nem, ez egy rendes bolti műanyag hajó. Igen, ez egy kompozit hajó, tehát kellően merev, de hát mondjuk ettől meg pont sérülékeny is, ha az ember elkap egy farönköt vagy valamit éjszaka, de jó átlagsebességgel lehet vele haladni, és akkor ezt teszteltük, ezt a hajót, például leveztem vele egy Esztergom Budapestet, az egy ilyen 60 kilométer, meg éjszaka többször kipróbáltam, meg más oktatókkal együtt, hogy akkor mi az a technika, az a lapátolás mód, amit mondjuk 30 vagy 40 óra múlva is még talán lehet csinálni, tehát az a nulla energia befektetéses, de haladjunk. Tehát igaziból ebben nagyon-nagyon hasonlít a különböző ultratávokra, vagy magára az ultrafutásra is, hogy meg kell találni azt, amit 10 óra múlva, 20 óra múlva, 30-40 uh-huh óra múlva is működik, és akkor ebben, ahogy mondod, az én múltam az nagyon nagy segítség volt. A többit, a szakmai részt, azt meg gyorsan kellett egy kicsit így felszívni.
Ugye mesélted, hogy a szél az eléggé nagy játékos volt ebben a vállalkozásban. Milyen volt a Duna? A Dunának például melyik szakasza a legveszélyesebb?
Hát a tereptárgyak veszélyesek benne, de amúgy nyilván a...
Vagy a tereptárgya híd is?
A tereptárgya híd is, így van, a híd pillér is eléggé meghúzza a vizet, de hát mondjuk az annyira nem bonyolult, de mondjuk a hajózási bóják, tehát ez a piros meg a zöld, amit így látunk a Dunán, hogy ott áll, ennek a nagy részen ugyebár nincsen kivilágítva. Na most este...
Éjszaka nincs kivilágítva?
Nagyon-nagyon kevés van csak, tehát
de hát ez egy tájékozódási pont. A hajósok hogyan mennek, gondolom, akkor radarral meg GPS-szel?
Egyrészt igen, benne van a GPS-ben, másrészt meg nyilván radarral is, meg van egy helyismeretük is. Na most, amikor kajakkal mész este, és kicsi a látótávolság, akkor csak azt látod, hogy mondjuk mész 10 km/h a vizen, akkor ez így jön szembe 10-zel, ez a nagy fém darab, és akkor hopp, elment melletted, szóval így elég észnél kell lenni.
Jut eszembe, volt világítás a hajón, valami reflektor előre, vagy a kajakon?
Volt egy ilyen körbevilágító pozíciófény a hajó farán, tehát hogy látszódjak, meg nekem volt olyan fejlámpám, amit hogyha meg kellett nézni valamit, akkor fel tudtam kapcsolni, és elég erős, de alapvetően ez a kis hátsó fény elég volt, illetve én azt szeretem, hogyha ez most nyílt vízi hajózásnál is, meg vitorlázásnál is, meg bármi, hogyha az ember megszokja azt a sötétséget, és akkor sokkal jobban ki tudja szűrni a problémákat, meg a veszélyforrás, meg a másik hajót, mint hogyha most 10-20 métert, vagy 50 métert is nagyon érzékel, de mondjuk fogalma sincs, hogy 200 méterre szembe jön egy hajó, ami 2 perc múlva már ott is van.
Tehát a bolyákra mindenki figyeljen, hogyha valaki ilyenre vállalkozik a Dunán.
Hát, hogyha éjszaka akar evezni, ilyen fáradtan úgy, hogy nem aludt már 2 napja, akkor nem árt figyelni rá, igen.
Milyen volt a ruházatod? Azt ugye mondtad, hogy 3 fokos volt a Duna.
Igen. Ez egy száraz nadrág volt rajtam, tehát ez azt jelenti, hogy mint tehát be van zárva az alja, tehát mint az
okni. Hát azt látjuk egyébként, hogy a kajakosok benne ülnek a kajakba, és akkor oda vannak ruházva.
Igen, igen, most ez alatt még pluszba úgy van felöltözve az ember, hogy nem nagyon tud belemenni a víz a ruhájába. És akkor ezen volt egy úgynevezett ugyanígy száraz kabát, ami így lezárja a vizet, nyilván kesztyű, meg sapka, meg ilyesmi, és akkor, ahogy mondod, van egy szoknya, egy ilyen spitzek az ember és a kajak között.
Összekötő kap, hogy az a köldök zsinór.
Mondjuk így, ezzel gátoljuk meg, hogy a hajóba befolyjon a víz. És meg így elég jó meleg van ám alatta. Úgyhogy én például, amikor felborultam, az olyan szuper passzentos volt, hogy nem is nagyon nyílt ki magától. Úgyhogy ott tévláboltam a víz alatt, és akkor keresgéltem, hogy na hol van az a fül, amit meg lehet
fogni. Hogy el tudjál szakadni a kajaktól.
Hát igen, hogy ne fejjel lefelé ott nézelődjek ott a sötétbe, hanem akkor kijöjjek, és akkor gyakorlatilag így szabadultam ki.
Ez hány órakor történt? Ez éjszaka volt, ugye?
Hát ez éjjel háromkor, mikor máskor.
Amikor... És a kísérő személyzet, ugye azt épp azt mondta neked, mint a volgai hajóvontatók úgy mentek melletted, ők akkor milyen távolságban voltak? Érzékelték azt a borulásodat?
Nem, ők már akkor az esztergomi checkponton voltak, tehát meg volt adva több pont, ahol találkozunk, egyetem frissítek, vagy nem tudom, kamerát cserélnek a hajóba, a háttércsapat, meg ilyesmi, és akkor ez 3-4 kilométer volt összesen tőlem. Nem voltam egyedül akkor, mert egy elég komoly kajakos ember így jött mögöttem, úgyhogy nagyjából ilyen 50 méterről végignézte ezt az egészet, úgyhogy ilyen viccelődtünk rajta
de
utána.
De oké, belefordultál a vízbe, ott van 3 fokos Duna, és akkor ki kellett úsznod a partra?
Hát
az mi lett a kajakkal? Mi lett veled?
Az volt a legabszurdabb, hogy tehát nagy nehezen kiszabadultam, tehát ez ilyen örökké valóságnak tűnt, és akkor így tehát leért a lábam. Tehát a Dunán leért a lábam. És nyilván nem bent a közepén voltam, hanem inkább a szélén, de azért messze voltam a parttól. És hát volt tőlem, tehát így leért a lábam, megfogtam a hajót, az gyakorlatilag oda tolódott hozzám, és felkapcsoltam a fejlámpát, és akkor láttam, hogy tőlem, nem tudom én, nem olyan messze, ott van egy homokpad, rajta volt pár szikla, ami megtört a víz. Uh-huh. Úgyhogy megfogtam, és akkor oda vonszoltam a hajót, kiöntöttem a vizet, visszaültem, és akkor mentem tovább, és utána 3-4 kilométer, és ott volt a csapat, utána át lehetett töltözni, ittam egy forró kávét, és akkor lehetett tovább menni.
Hát, igen.
Tudom, kicsit mire gondolsz.
Nem szeret, nem, bele sem merek gondolni. Tehát elképesztő. Pontosan 58 óra.
Igen, valahogy alatta, nem 58 tudom, 20 óra. Perce. Vagy
ez ugye feltétel, ez konkrétan jelentett egy éjszakát, azt ugye tudom, mert nagyon sokat írtak már, hogy az első éjszaka szinte semmit nem aludtál.
Hát ott semmit, igen.
A második éjszaka, amikor már voltak éppen nem bírtad, már aludni kellett, akkor ez hogy történt?
Hát úgy történt, hogy 3x15 perc, meg egyszer 30 perc. Igen, kikötöttem. Mert muszáj volt, mert már elkezdtem aludni a kajakozás közben, a Duna közepén is, szóval akkor az nyilván az nem túl biztató, úgyhogy beiktattunk, nem tudom én, mondjuk 3 óránként volt egy ilyen 4 órás alvás. Ez ilyenkor, ekkora fáradtságnál már ez nagyon gyorsan működik, tehát lefekszel, és azonnal egyből mély alvás van, tehát ez legalább annyit számít, mint a másfél óra kényelmesen az ágyba, és ezzel megint egy 3-4 órát is simán el lehet menni, úgyhogy, és akkor megint kritikus lett a dolog, akkor megint aludtam egy 4 órát.
Amikor aludtál, akkor speciális sátrat vertek föl, vagy autóban alakítottak, igen, ki olyan helyet, egyébként abban meleg volt? Hát ugye február 17-e, 18-e, 19-éről beszélünk.
Igen, ezek, hát ez ilyen kis buszszerű történet uh-huh. volt, szóval így meleg volt, meg kényelmes volt.
Ettél-e, ittál-e valami speciálist?
4-szer ettem, vagy 5-ször ettem főételt, ezek ilyen, ebből 4 ilyen előre elkészített ilyen hegymászókaja, tehát ilyen uh-huh. zacskós, dehidratált dolog, amiben melegítettek a srácok vizet, felöntötték, akkor az egész megdagad, megszívja magát, és akkor rendes meleg főételt, ilyen tésztás ételeket ettem. Úgyhogy ez volt 4, egyszer volt egy rendesen valami büféből egy, nem tudom én, egy ilyen krumplis történet, az is meleg volt. A többi azok energiaszeletek, meg hát a futásban használt ilyen gélek, szénhidrát gélek voltak szinte végig. ezzel én elég jól el tudok lenni.
A szervezeted már hozzászokott.
Mondjuk így már hozzászokott, igen.
A hajóban, ugye, ha én elképzelem ezt az amatőr kajakot, akkor ott vannak olyan légkamrák, amiben bele lehet pakolni. Itt is gondolom voltak olyan neked szükséges dolgok, amiket bepakoltál, mondjuk innivaló, víz, azok ott voltak? Tehát azokat ki tudtad venni?
Igen, hát mivel volt egy nagyon komoly háttércsapat, szóval így tényleg nagyon-nagyon odafigyeltek rám, úgyhogy nagyon nem kellett nekem vinnem magammal semmit. Volt nálam pár ilyen gél, meg annyi innivaló, ami most a következő pontig elég arra 3 órára, és meg a kötelező felszerelések, tehát nem tudom, elsősegély, cuccom, mentőmellény, egy-két ilyesmi, de amúgy VHF rádió, hogy lehessen beszélni a
parta. Igen, azt láttam a fényképeken, ez volt a bal oldaladon, mint az amerikai rendőröknek. Ez
valami olyasmi, hogy jól nézzen ki a fotókon.
Aha,
igen,
ja,
igen.
Értem. Igen. Mi volt a legfárasztóbb?
Hát a fáradtság az egy idő után, az én azt nem, azt tolerálom így nehézen, hogy így, tudod, így mennél tovább, így belül, aki te vagy, az így friss, és akkor közben a szervezeted meg így leáll, és akkor így azt mondja, jó, hát ő aludni fog, és akkor te meg így ne aludjunk már, menjünk már tovább, és akkor de így érzed, hogy becsukódik a szemed, és akkor oké, akkor akármi lesz, nem csukom be, és akkor így elkezdesz álmodni nyitott szemmel, meg a mozgás közben is. Úgyhogy én ez mindig ez egy ilyen, a különböző ultrázásokban ez egy ilyen választópont, hogy az ember azt mondja, jó, hogy valahogy tovább erőszakolja magát, és akkor tovább tud menni, és akkor nagyon-nagyon messzire el lehet jutni, tehát így lehet fölállni mondjuk egy futóversenyen dobogó tetejére, vagy pedig azt mondja, jó, hát ez most annyira gáz, hogy akkor meg kell állni, vagy aludni kell. Úgyhogy mindig van ez a mint a pohár széle, most vagy jobbra, vagy balra el fog dőlni a dolog, és akkor, hogy az ember erőlteti és csinálja, akkor a jó irányba megy.
Hány éves a szervezeted?
42.
5-6 évvel, tehát érzed a különbséget? Hogy mondjuk 5-6 évvel, 10 évvel ezelőtt más volt a kapacitásod és a teljesítő képességed?
A regenerációs idő az csökken, azt érzem. Úgyhogy, tehát hogyha van egy sérülés, akkor lassabban jövök ki belőle. Úgyhogy ez tény. Amúgy meg nyilván a hozzáállás, az életfilozófia, a eddigi élettapasztalat, az összes dolog, amit leküzdöttem, amin átmentem, az viszont nyilván nő. Tehát én úgy gondolom, maga, aki például ultrafut, ott 55 azt hiszem az a határ, amikor a csúcs teljesítményt adják le a sportolók. Uh-huh. Most nyilván egy 55 éves az jóval kevésbé erős fizikailag, mint egy 40 éves, vagy egy 40 évesnél jóval erősebb, egy 30 éves, vagy a 30-nál a 20. Szóval ez tény, viszont az, hogy a szervezetnek az állapota az, ugyebár az, vagy a teljesítőképessége mondjuk csökken, viszont az a belső mentális háttér, amivel meg lehet mozgatni a szervezetet, az viszont folyamatosan nő, ahogy haladunk előre az időbe. Szóval így mondjuk köztünk, ugyebár van pár év, biztos, hogy
én nagyon jó lennék ebbe, biztossál, persze.
Biztos, hogy erősebb vagy ilyen téren, mert egyszerűen...
Mondd, persze.
Szóval így egyszerűen több dolgon átmentél, tudod. Tehát így, tehát az, ami, mit tudom én, mondjuk 10 éve, 20 éve, vagy 30 éve mondjuk komoly feladat volt, most ez lehet, hogy rutin, mondjuk nézzük a szakmai dolgokat, tudod. És akkor ugyanígy a futásban is szakmailag meg lehet szerezni azokat a dolgokat, amin átmegy az ember a holdpontokon, vagy kezeli a fájdalmat, vagy bármit.
Szászlónak is egy a vége, jól esett?
Jól esett, persze, persze.
Ha már a futást említetted, akkor tudom, hogy most a következő kalandod a futással kapcsolatos. Hova mész, mit csinálsz?
Igen, 2 hét múlva utazok ki Olaszországba, és most rendezik meg az első világbajnokságot a 6 napos ultrafutásból. Ugyebár, hogyha nem a...
De mi Rómától Nápolyig?
Nem, hanem ez egy kilométeres körpályán történik, mert 6 nap alatt nagyon más távot futnak le a versenyzők. Van, aki 500 kilométerig fog eljutni, az élmezőny az olyan 800 kilométer körül fog teljesíteni, és valószínűleg a dobogó tetejére meg 900-zal lehet felállni. Tehát, hogyha ez most A pontból B pontba menne, akkor szétesne a mezőny, meg nem lehetne kontrollálni orvosilag, meg sehogy. Úgyhogy ez egy kempingben zajlik, az összes ilyen futóverseny általában kempingben zajlik. Nagyjából mindig egy olyan 20 ország, 20-25 ország versenyzői szoktak ott lenni, és hát 6 napig lehet futni.
És mindig a kenyaiak nyernek.
És nem, a kenyaiak nincsenek itt, mert ugyebár ezek nem pénzdíjas versenyek, tehát itt ebben nincs, tehát itt az ember azért fut, mert valamiért mert ezt szereti. Akarja csinálni, mert szereti mondjuk, úgyhogy itt nem az van, hogy megélhetési futás. Nyilván a kenyőjök is imádják a futást, de ott azért ez egy kitörési pont.
Hány kilométerre tagsálod magad a 6 nap alatt? Azt mondtad, hogy 900-al már föl lehet állni a dobogóra.
Igen, hát én a tavaly évben a világranglistát én vezettem így 2022-ben 843 kilométerre, most ez a magyar rekord. Itt viszont lesz másik három srác, akik tudnak 800 fölött futni bőven, úgyhogy szerintem a 900-at jó lenne megcsípni, és akkor azzal az úgy garantálná a dobogó tetejét.
Gábor, vigyázz magadra, mit tudnék mondani?
Ezen vagyok, köszönöm.
És sok sikert, aztán ha megjöttél, akkor majd beszéljünk erről a 6 napról. Például hogyan lehet aludni, mit lehetett enni, kik voltak az ellenfelek, úgyhogy folyt köv.
Okay.
Rakoncai Gábor volt a vendégem, köszönöm és gratulálok.
Én is köszönöm.
Húza Sándor műsorában Rakoncai Gábor extrém sportoló megmérettetéseiről hallhattak. A hírek után itt lesz Kovács Kornél, a Nyughatatlan zenekar vezetője, aki egy világhírű díj elnyeréséről mesél.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.